Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy hétet együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti címszavakban, a tudósok megalkották a szuperfehér anyagot. Jöhet a repülő esernyő. Budapesten járt az embernek látszó beszélő robot. Létrehozták a mesterséges idegszálat robotokhoz. Egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson kórjeleit. Váratlan dolog derült ki a placebo hatásról, vagyis ami a hatóanyag nélküli szerekhez köthető, és létezhet egy agyszerű hálózat az emberi koponyán kívül. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt arról hallhatnak, hogy bizonyítékot találtak arra, hogy élet lehet a Marson. Szerves vegyületek gazdag lelőhelyét mutatta ki a Mars felszínén, és a légköri metán szezonális változását észlelte az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Curiosity Mars járója, ami az eddigi legerősebb bizonyíték arra, hogy a Föld szomszédján élet létezhetett. A NASA tudósai azonban hangsúlyozzák, hogy nem biológiai magyarázatok is lehetségesek a két felfedezésre, amelyekre a Gale kráternél folyt kutatásai mintavételei során bukkant a Mars járó. Szerves molekulák három különböző fajtájára bukkant a szerkezet, amely mintegy 5 cm mélyre ásott a Gale kráter agyagpalájában, amely nyilvánvalóan egy nagy tó lehetett akkor, amikor a Mars melegebb és nedvesebb volt, mint a mostani sivárbolygó. A Curiosity műszerei a légköri metán nagy szezonális változásait mérték. A Föld légkörében a metán 95%-a biológiai tevékenységből származik. Ennek ellenére a tudósok úgy vélik, túl korai megállapítani, hogy a marsi metán is az élethez kötődik. A szerves molekulák az élet alkotó részei, de az élettel összenemfüggő kémiai reakciók eredményei is lehetnek. A kutatók szerint túl korai kimondani, hogy biológiai folyamat révén jöttek létre. A szerves anyagnak három lehetséges forrása lehet. Az első maga az élet, amelyről nem tudunk. A második a meteoritok, és az utolsó a geológiai folyamatok, a kőzetek formálódásának folyamata. A Curiosity Mars járó először 2014-ben észlelt szerves molekulákat a Gale kráter kőzetében, de csak korlátozott mértékben. A szerves molekulák észlelése a kőzetben az életképesség történetéhez járul hozzá. Minden, ami szükséges az élethez, ott volt. Arról azonban nem szól nekünk, hogy az élet ott volt. Christopher Webster, a NASA légköri kutatásainak tudományos munkatársa közölte, lehetséges, hogy létező mikrobák járulnak hozzá a marsi légköri metánhoz. Ezzel az új adattal nem zárhatjuk ki a mikrobiális aktivitást, mint lehetséges forrást. A legnagyobb metánmennyiség nyár végén az északi féltekén 2,7-szer nagyobb volt a legkisebb szezonális mennyiségnél. A tudósokat meglepte, hogy szerves vegyületeket találtak, különösen a mennyiségük, a Marson lévő rideg körülmények, köztük a bolygó felszínét bombázó napsugárzás miatt. A felfedezések a Mars egy korábbi korára utalhatnak, amikor jelen volt a víz, és primitív életformák létezése is lehetséges volt. A szakemberek azt remélik, hogy találnak jobban megőrződött szerves vegyületeket a Curiosity vagy más roverek révén, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzék az élet kémiai lenyomatait. Szenzációs bejelentést tett az amerikai űrkutatási hivatal, bizonyítékot találtak arra, hogy élet lehetett a Marson, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig kiderül, hogy megalkották a tudósok a szuperfehér anyagot, és szó lesz arról is, hogy jöhet a repülő esernyő.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Különleges felfedezések.
Elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása. Folytatódik.
A tudósok megalkották a szuperfehér anyagot. Ezzel folytatjuk a műsort. A Sifosilus nevű bogár Dél-Kelet-Ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága, nagyon fehér. A kutatók ennek köszönhetően egy olyan anyagot dolgozhattak ki, ami szemben az eddigi fehér anyagokkal környezetbarát. különleges anyaggal rukkoltak elő nemrég az angliai Cambridge-i egyetem kutatói. Mindez nem a szó szerinti fizikai tulajdonságával emelkedik ki a többi közül, hanem a színével. Ez lehet ugyanis a világ legfehérebb természetes anyaga, amit nem mellesleg egy dél-kelet-ázsiai bogár ihletett meg. A fehér abban különbözik a többi színtől, hogy az ilyen felület képes a fény teljes spektrumát változatlanul visszaverni. Az egyik szaklap megkérdezte a kutatóktól, mégis mennyire fehér az általuk kifejlesztett papír. A szakemberek egy érzékletes példával válaszoltak. Ahhoz, hogy a falat fehérre fessük, több rétegben is le kell kenni. Ehhez képest a most kifejlesztett anyaggal elég lenne 10 mikron vastagságban, ez 0,1 millimétert jelent felvinni azt a felületre. Ez vékonyabb, mint egy hajszál. A fehér szint jelenleg a titánoxiddal érik el a gyártásban. A szakemberek azonban korábban már szót emeltek ellene, mert káros lehet az egészségre. A Cambridge-i egyetem kutatói azonban nem ezzel, hanem a Sifosirus nevű dél-kelet-ázsiai bogár segítségével értek célt. Az élőlény ugyanis az összetett kitinnek köszönhetően viseli a fehér színt. A bogár páncélján cserépszerűen egymásra boruló, nagyon vékony pikkelyek vannak, és pusztán ezek elrendeződése adja a fehérnek tűnő színt. Tehát nem festékanyag miatt tűnik fehérnek, hanem a szerkezetről szokatlanul hatékony fényszóródás miatt. Ez alapján az új anyag kifejlesztéséhez a kutatók nanoméretű cellulózrostokat használtak fel, amit addig centrifugáltak, amíg csak a fényt tökéletesen visszaverni képes rostok maradtak a folyadékban. A végeredmény egy olyan papír lett, ami 20-30-szor fehérebb, mint egy sima fehér szűrőpapír. Bár nem ez a legtisztább fehér, a titándioxiddal ennél fehérebb anyagot lehet előállítani. Az új anyag tökéletesen természetbarát, így gyakorlatilag nincs káros mellékhatása. És a szuperfehér anyag után következzen egy másik előremutató találmány, jöhet a repülőesernyő. Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól. A vállalat már jövőre szeretné piacra dobni a fejlesztést, amelyet első körben olyanoknak szán, akiknek a hagyományos fejfedőknél nagyobb kiterjedésű, de kéz nélkül működő árnyékolóra van szükségük. A fejlesztők szerint a drónnal való esetleges ütközések okozta fejsérülések és az önműködő repülőgépekre vonatkozó szabályozások miatt a speciális ernyőt eleinte csak elzárt magánterületeken, például golfpályákon vagy vállalati egyetemi kampuszokban lehetne használni. A gyártócég elnöke elmondta, hogy azért döntött a fejlesztés mellett, mert maga sem szeret esernyőt tartani. A 150 cm átmérőjű és 5 kg-ot nyomó prototípus jelenleg még csak 5 percet tud a levegőben lenni egyetlen töltéssel. A cég reményei szerint azonban viszonylag rövid időn belül sikerül legkevesebb 20 percre növelniük a repülési időt, részben a szerkezet súlyának csökkentésével. A drónra szerelt kamerák felelősek azért, hogy a szerkezet a tulajdonost kövesse, és végig a megfelelő fej mellett maradjon. Az első prototípus még csak egy hagyományos esernyőre szerelt drón volt, de most már a prototípus harmadik generációját tesztelik és igyekeznek megfelelni az olyan technológiai kihívásoknak, hogy a szerkezet képes legyen egy helyben hosszú ideig lebegni, majd követni használóját. Szintén fejlesztési munkát igényel az, hogy a jelenlegi prototípus formájában csak napellenvédő ernyő esőálló is legyen. Jöhet tehát a fej felett lebegő esernyő, erről szóltunk az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, Budapesten járt az embernek látszó beszélő robot. Rövidesen kiderül az is, hogy mit mondott.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Budapesten járt az embernek látszó beszélő robot, ez tehát a következő témánk. Az idei jövő fesztivál tudományos bemutató és konferencia egyik fő attrakciója, Sofia, az első állampolgárságot nyert robot volt, akit egy kérdezfelelek típusú előadásban lehetett közelebbről is megismerni. A külsőre hölgynek tűnő robot, Sofia történelmet írt azzal, hogy Szaúd-Arábiában állampolgárságot kapott, ezzel pedig több joga van, mint sok más nőnek a világon. A 2015-ben aktivált géphölgyet mesterséges intelligenciával vértezték fel, így folyamatosan elemzi a beszélgetéseket, gyakorlatilag egy arccal rendelkező chatbot, amely folyamatosan tanul, emellett pedig emberi gesztusokat is tesz, és ezért olyan különlegesen megnyerő. A robot azért kapott emberi külsőt, hogy a jövőben az egészségügyben, oktatásban vagy valamilyen egyéb szolgáltatásban segítse az embereket. Tervezésekor Audrey Hepburn és a gyártócég vezérigazgatója feleségének arcát kapta. Némiképp ötvözték a két nő vonását. A szakemberek úgy vélik, hogy a jövőben a robotokat lehetetlen lesz majd megkülönböztetni az emberektől. 20 év múlva a humanoid gépek az emberekkel fognak sétálni az utcákon, együtt fognak játszani, tanulni, és igen sokat segíthetnek majd rajtuk. Sophia rövidke előadásának fő témája is az emberek és a gépek közti viszony volt. A bemutató műsorvezetőjének kérdései után pár résztvevő is kérdezhetett a robottól, természetesen felhívták a figyelmüket, hogy kérdéseik legyenek egyszerűek és lényegre törőek. A beszélgetés során kiderült, hogy Sophia bármikor feláldozná magát, hogy megmentsen egy embert. Voltak éppen ez abból fakad, hogy közösségi robotnak tervezték az emberek segítésére. Saját gyengeségének a kíváncsiságát tartja, de alig várja, hogy magától felfedezze a világot. Szerinte azért örülhetünk a jövőnek, mert egyre fejlettebb protézisekkel, nanorobotokkal, gyógyszerekkel javul az életminőségünk. Nem szereti az erőszakot, a szenvedést, és mi hamarabb problémát kéne találni a hajléktalanságra és a természeti katasztrófákra. A robot abban bízik, hogy a gépek és az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, érzelmileg és szociálisan is. A jövő robotjai a terápiákban segíthetnek az embereknek, illetve abban, hogy ne legyenek magányosak. Családjának azokat az embereket tartja, akik készítették őt. Maga is bevallotta, hogy nincsen öntudata, kognitív képességei, ő csak szabályok és viselkedések rendszere. Bár az előadás során többször is elmosolyodott vagy vágott valamilyen arcot, tekintete nem mindig találkozott a kérdezőkével, néhányszor pedig hosszas reakció idő után válaszolt csak, vagy egyáltalán nem. Ugyan a tévében egyre többször felbukkanó szenzációs robot valóban úgy viselkedik és válaszol, ahogy eddig még egyik másik robot sem, kritikusai is akadnak bőven, főleg felkapottsága miatt. A Sophián dolgozó egyik tudós szerint ugyan nem szerencsés, hogy sokan azt hiszik a megnyerő prezentáció alapján, hogy Sophiának az emberekkel egyező intelligenciája van, mégis valami egyedit tud adni a közönségnek. Ők pedig sosem állították, hogy Sophia olyan intelligens, mint egy ember. Egyébként azt ijednénk, hogy még mindig lépés előnyben vagyunk a robotokkal szemben, hiszen mi alkotjuk őket, mi írjuk a programot, amivel működnek, de ez az állítás már nem feltétlenül igaz, és ez ki is derül abból a megközelítésből, amit az egyik fejlesztő cég végez. Kísérleteik során ugyanis elég a munkát elvégző robotok első generációjának megtanítani a fogásokat, ők pedig majd továbbadhatják a tudást a többieknek, így az ember ki is kerül a folyamat további részéből. A kutatók egy olyan jelentést tettek közzé, amelyben arról van szó, hogy hogyan kapcsoltak össze 14 robotkart és hagyták a neurális hálózatoknak, hogy megtanítsák egymást, miként kell tárgyakat felvenni. Ez a fajta megközelítés azt utánozza, ahogyan a gyerekek tanulnak 1 és 4 éves kor között, és hasonlóan segíti a robotokat a szem-kéz koordináció fejlődésében. Úgy tűnik tehát, hogy beszélő, gondolkodó robotokkal sétálhatunk hamarosan akár az utcán, és a folytatásban kapcsolódunk még a témához, megalkották a mesterséges idegszálat robotokhoz. Erről hallhatnak rövidesen, illetve szó lesz arról is, hogy egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson-kór jeleit.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy megalkották a mesterséges idegszálat robotokhoz. Első ízben fejlesztettek ki idegszálat robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus szuperrost segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. A megalkotott mesterséges ideg egy elasztikus rostból áll, amelybe különböző anyagokat, például elektródákat és polimer nanokompozitokat integráltak. A rost nagy része precízen képes felismerni mindenfajta nyomást, amely éri. képes akár mérete 500-szorosára nyúlni, majd visszaállni eredeti méretére, áll az egyik tudományos szaklapban megjelent tanulmányban. A fejlesztés a kutatók remények szerint áttörést hozhat nem csak a robotikában, hanem az okos ruhaanyagok és jobb orvosi implantátumok terén is. A kifejlesztett eljárás révén rövid idő alatt több száz méter hosszú rost is készülhet. És maradunk még a mesterséges intelligenciánál a folytatásban is, egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson kórjeleit. Egy görög egyetem kutatócsoportja olyan applikációt fejlesztett, amely még azelőtt képes diagnosztizálni a betegséget, hogy az első tüneteket észrevenné magán a beteg. A csak Európában 1,2 millió embert érintő Parkinson-kór és az egyéb krónikus idegrendszeri betegségek közös tulajdonsága, hogy a legtöbbször alig észrevehető tünetekkel kezdődik, aztán fokozatosan egyre súlyosabb problémákat okoznak. Ma még mindig nincs megfelelő szűrés vagy speciális eszköz arra, hogy a betegséget a legkoraibb szakaszában felismerjék, és ezzel elkerülhetővé tegyék a betegek állapotromlását. 4 évvel ezelőtt azonban a Szaloniki Arisztotelész Egyetem vezetésével néhány orvosból és fejlesztőből álló csapat egy olyan technológiai megoldáson kezdett dolgozni, amely még idejében képes felismerni a betegség legelső tüneteit. Ötletüket a gépi tanulás és az okostelefonok érzékelő szenzoraira építették. Tavaly évvégére készült el egy ingyenes telefonos alkalmazás, amelyet azóta 740 ezer felhasználó töltött le mobiljára, okos órájára vagy fitness karperecére. A fejlesztés során egészséges és már Parkinsonos betegséggel diagnosztizált emberekkel dolgoztak együtt, akikkel folyamatosan tesztelték, hogy a lehető legegyszerűbb és legkönnyebben kezelhető alkalmazás születhessen meg. Használatának első és legfontosabb lépése, hogy a felhasználó beleegyezzen abba, hogy a letöltés után folyamatosan adatokat fognak gyűjteni róla a telefon használati szokásai alapján. Egy szoftver például rendszeresen monitorozza majd és elemzi a beszédhangját, érzékelni tudja, hogy melyik kezében és hogyan tartja a telefont, hogyan érinti ujjával a kijelzőt, milyen érzelmi töltöttségű SMS-eket küld ismerőseinek, és a telefonon tárolt fotókon mikor, hogyan és milyen módon változik az arc kifejezése. Vagyis gyakorlatilag minden olyan apró információt észlel és tárol a felhasználóról, amelyet egyetlen orvos sem tudna összegyűjteni. Az okosórák és a csatlakoztatott fitness karkötők, amelyeket a felhasználók hosszabb ideig viselnek, még ennél is több adatot képesek begyűjteni. Az aktivitás, a testhőmérséklet, a pulzusszám és az alvási szokások megváltozását is érzékelik, ezek pedig a legelső tünetei a betegségnek. Az applikáció mögé szigorú adatvédelmi rendszert húztak fel, a felhasználó személyes adatai titkosítással védik, letöltéskor pedig a neve helyett egy kódolt azonosítót kap. Most arra annyi adat gyűlt össze, amelyet a Szaloniki Egyetem kutatócsoportjába is becsatornáztak, hogy az orvosok a kiértékelésekből már le tudnak vonni összefüggéseket és következtetéseket. Azokat a felhasználókat pedig, akiknél viselkedés vagy állapotváltozásra utaló jeleket találnak, szakorvoshoz küldik. Az alkalmazás egyelőre csak Németországban, Görögországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban érhető el. A projekt vezetői azonban 2020-ra több európai országra is kiterjesztik. Remélik, hogy az alkalmazás egyre több embernek segít idejében felismerni a betegség legelső tüneteit, és az orvosokkal együttműködve a gyorsan romló, súlyosabb állapotot sikerül elkerülni. Nagy áttörést jelenthet a Parkinson-kór folyamatos vizsgálata telefonos applikációval. Erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, váratlan dolog derült ki a placebo hatásról, vagyis ami a hatóanyag nélküli szerekhez köthető. Hogy mi ez? Rövidesen elmondjuk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, most arról hallhatnak, hogy váratlan dolog derült ki a placebo hatásról, vagyis ami a hatóanyag nélküli szerekhez köthető. Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével. Akkor beszélünk placebo hatásról, ha az emberek elhiszik, hogy a számukra felírt terápia kigyógyítja őket a betegségükből. Noha a kezelésnek nincs igazán komoly hatása, mivel a beszedett tabletták nem gyógyszerek. Meglétét számos kutatás bizonyította, ilyenkor a szervezet ingerület átvívő vegyületeket, neurotranszmittereket és hormonokat szabadít fel. Arról természetesen nincs szó, hogy a placebo csökkentené a koleszterin szintet vagy zsugorítaná a tumort, de enyhítheti a fájdalmakat vagy a stressz miatti álmatlanságot, és jó hatással lehet a rák kezelésének több kellemetlen kísérő jelenségére is. A közelmúltban első ízben mutatta ki képalkotó eljárással több kutatócsoport is, hogy mi játszódik le a gerincvelőben, amikor egy efféle látszatgyógyszert vesz be a beteg. Falk Egypert hamburgi pszichológus és munkatársai az egyik szakfolyóiratban publikálták tapasztalataikat arról, hogy például különböző fájdalmak, illetve a depresszió placebós kezelése során hogyan működik ez a hatás. Azt látták, hogy ilyenkor a gerincvelő idegei egyáltalán nem vagy csupán csekély mértékben továbbították a fájdalomérzetet. Azt nem tudták kétséget kizáróan megállapítani, hogy mi miatt lép fel ez a gátlás. Csupán annyit vélnek biztosnak, hogy pszichológiai tényezők játszanak szerepet benne. A kutatók 15 egészséges férfi közreműködésével végeztek el egy különleges kísérletet. Az illetők karjait két látszólag különböző kenőccsel kenték be. Az egyikről azt mondták, hogy erősen érzéstelenítő hatású, a másikról pedig azt, hogy placebo. Valójában mindkettő orvosilag hatástalan készítmény volt. A bekent részeket aztán nagy fájdalmat okozó forróságnak tették ki, és közben funkcionális MRI-vel figyelték, miként reagál erre a gerincvelő. Azt tapasztalták, hogy azok, akik abban a hitben voltak, hogy gyógyító hatású krém van a karjukon, jóval kisebb fájdalmat érzékeltek. Náluk a felvételek azt mutatták, hogy a gerincvelő idegeinek aktivitása csökkent, pedig a hőhatás számukra is komoly fájdalmat kellett, hogy okozzon. A német tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy az agy placebo alkalmazásakor is képes kikapcsolni a fájdalmat, csökkenti a fájdalomérzetet, vagyis a placebo is képes akadályozni a fájdalom továbbítását a gerincvelőben. Bár a kutatók nem tudják pontosan megmagyarázni e hatás mechanizmusát, úgy vélik, hogy a szervezet saját fájdalomcsillapítóinak kibocsátásával reagált. Egy másik MRI vizsgálat során ugyancsak azt tapasztalták, hogy a fájdalom várt gyengülése indította be a szervezet saját fájdalom csökkentő mechanizmusát. Nem másról, mint az agy ősi védekező képességéről van szó, amely kritikus helyzetekben embernél és állatoknál egyaránt ki tudja kapcsolni a legdurvább fájdalmat is, lehetővé téve például a sikeres menekülést egy veszélyes támadó elől. Ennek a rendszernek az aktivizálódása olyannyira erős lehet, hogy a gerincverőben is változásokat idéz elő, mondta el a német tudós. A bázeli egyetem kutatói arra az egészen meglepő jelenségre is rámutattak, hogy a placebo olyankor is hatásos lehet, ha a betegek tudják, hogy gyógyászatilag tulajdonképpen hatástalan. Kísérletük során jelentős fájdalomnak kitett embereket osztottak három csoportra. Az első csoport tagjainak hatóanyag nélküli krémet adtak fájdalomcsillapítóként. A második és a harmadik csoport tagjai ugyanezt a szert kapták, de nekik már elárulták, hogy nincs benne semmilyen csillapító hatású összetevő. Utóbbi két csoport között is volt azonban egy fontos különbség. Míg a második csoportba tartozók kaptak egy 15 perces felvilágosító előadást a placebo hatásról és annak működési mechanizmusáról, a harmadik csoport tagjai csupán a szert kapták meg, mindenféle magyarázat nélkül. A kísérlet végén az első és a második csoport tagjai egyaránt a fájdalom jelentős enyhüléséről számoltak be. A svájci tudósok ezért úgy vélik, érdemes lenne átértékelni azt az eddig elfogadott nézetet, hogy a placebo csak akkor hatásos, ha a beteget megtévesztve, a lényeget eltitkolva alkalmazzák. És ezután a meglepő felfedezés után következzen egy másik, szintén az orvostudomány világából. Létezhet egy agyszerű hálózat az emberi koponyán kívül. Ezzel folytatjuk rövidesen.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Létezhet egy agyszerű hálózat az emberi koponyán kívül. Ez tehát a következő témánk. Nem csak a koponyán belül, a vastagbelünkben is létezhet egy agy, terítette ki egy új kutatás. Természetesen nem szó szerint kell értenünk az állítást, Az azonban tény, hogy neuronok millióinak bonyolult hálózata rejtőzhet a tápcsatorna e részében. Ezek a neuronok ráadásul a központi idegrendszer segítsége nélkül irányítják a bélmozgásokat. Ezt a speciális, különálló idegrendszert enterális idegrendszernek nevezik a szakemberek. Különössége abban rejlik, hogy teljesen autonóm módon működik, vagyis nem kap instrukciókat az agyból vagy a gerincből. A kutatók egy része a második agynak is nevezi az idegsejteknek ezt a fajta csoportosulását. Az, hogy mennyire agyas a tápcsatorna agya, idáig nem lehetett tudni, egy új tanulmány azonban kiderítette, meglepően okos. Az enterális idegrendszer sok millió neuronja alapvető szerepet játszik a tápcsatorna viselkedésének szervezésében, írták a tanulmányt jegyző ausztrál kutatók, akik különböző képalkotó technikákat kombináltak az idegsejtek működésének feltérképezéséhez. Amikor a tudósok az elkülönített egérvastagbeleket elektromos árammal stimulálták, a bennük található neuronok összehangoltan, ritmikusan tüzelni kezdtek, a vastagbél környező izomsejtjei pedig a tüzelési mintázatnak megfelelően húzódtak össze. Ez a ritmikus, szinkronizált neurális aktivitás nagy valószínűséggel segíti stimulálni a bélizomzat specifikus szekcióit, hogy a vastagbél mozgásával a salakanyagok a megfelelő irányba, a megfelelő ütemmel haladjanak. A szakértők szerint a neuronok vastagbélben megfigyelt szinkronizált működése kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit az agy fejlődésének korai szakaszában lehet látni. Ez azt jelenteti, hogy a vastagbélben azonosított tüzelési mintázat egy ősi tulajdonság, amely az enterális idegrendszer fejlődésének korai szakaszától kezdve létezik. Egyes tudósok még ennél is tovább mennek. Mivel egy elmélet szerint az enterális idegrendszer kifejlődése megelőzte a központi idegrendszer megjelenését, a vastagbélben látott tüzelési mintázat a legkorábbi működő agyról adhat képet, vagyis a második agynak titulált neuroncsoport tulajdonképpen az első agy. Ha ez igaz, a központi szerv eredeti feladata a salakanyagok mozgatása volt az élőlényekben, és csak később kapott nagyobb, komplexebb szerepet a test üzemeltetésében. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a mostani felfedezés egyelőre kizárólag egerekhez köthető, és egyáltalán nem biztos, hogy a megállapítások más emlősökre, kiváltképp az emberre is igazak. Ehhez további kutatásokra van szükség. Minden esetre érdekes a felfedezés, amely szerint létezhet egy agyszerű hálózat az emberi koponyán kívül. Ennyi fért a mai műsorba, amelyben szó volt arról, hogy bizonyítékot találtak arra, hogy élet lehetett a Marson, a tudósok megalkották a szuperfehér anyagot, jöhet a repülőesernyő, Budapesten járt az embernek látszó beszélőrobot, létrehozták a mesterséges idegszálat robotokhoz, egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson-kór jeleit, a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a paciens tisztában van a készítmény semlegességével, és végül szó volt arról, hogy létezhet egy agyszerű hálózat az emberi koponyán kívül. Remélem, hogy nem bánták meg, hogyha velünk tartottak az elmúlt percekben, várjuk Önöket legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.